Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök szerint a 2022-eshez hasonló eredményt érhetnek el a kormánypártok a következő országgyűlési választáson. Orbán Viktor a Patrióta podcastnek nyilatkozva digitális politikai mozgalomnak nevezte a Tiszát, és ismét azzal vádolta a pártot, hogy külföldről kapja az utasításokat és a pénzt. Távozásra szólította fel az Európai Bizottság elnökét a magyar miniszterelnök, aki azt írta, a vezetés lényege a felelősség. Orbán Viktor annak kapcsán posztolt a Facebookon, hogy az Európai Parlament ma tart bizalmi szavazást Ursula von der Leyenről és az általa vezetett bizottságról. Korrupciós vádak miatt román szélső jobboldali képviselők kezdeményezték a bizalmi szavazást, amihez a magyar EP képviselők közül egyedül a Mi Hazánk képviselője csatlakozott, a Fidesz-KDNP képviselői nem írták alá azt. Továbbra is tárgyalásos megoldásra törekszik az Egyesült Államokkal a kereskedelmi ügyekben az Európai Bizottság elnöke, de kész megvédeni a közösség érdekeit. Ursula von der Leyen erről az Európai Parlamentben tartott vitában beszélt. Arra hívta fel a figyelmet, február óta az Egyesült Államok vámokat vetett ki az európai kereskedelem 70%-ára. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcavezető a Facebook videójában. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukránpárti politikája a magyar gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és a magyar élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Az Európai Parlament további támogatást sürget Ukrajnának. A testület Strasbourg-i ülésén elfogadott állásfoglalásában kérte az Európai Uniót, hogy folytassa a bankokban tárolt és befagyasztott orosz állami vagyon elkobzását, és annak hozamaiból is folytassa Ukrajna támogatását. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 000 forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Eszerint ez papír alapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végéig lesz beváltható. A katolikus Karitász eddig összesen 20 millió forinttal segítette a háromszéki árvízkárosultakat. Az azonnali támogatás után tegnap újabb 16 millió forintos adományt adtak át a gyulafehérvári Karitásznak újjáépítési célokra, valamint személyesen juttattak el tartós élelmiszercsomagokat a rászoruló családoknak. Csak nem 25 milliárd forintot csoportosított át a kormány másfél tucatnyi beruházásra, írta meg a 24.hu portál elsőként. Találtak forrást közútfejlesztésre, benne az M6-os autópálya Bói és Iván Dárda közötti szakaszának megvalósítására, a Nemzeti Filmintézet Fóti telephelyének fejlesztésére, jut forrás a Nyíregyházi stadionra és csak nem 370 millió vasútfejlesztése. Újabb alacsony padlós légkondicionált CAF villamosok érkeztek Budapestre, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergelyt cáfolta, hogy a főváros nem készült fel az 51 jármű üzemeltetésére. Több mint 100 vidéki elektromos töltőállomás telepítéséhez igényeltek támogatást. A 28 milliárd forintos keretösszeg mintegy negyedére érkezett be kérelem. A pályázók június végéig jelentkezhettek. Már több mint 10 500 kárbejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez az elmúlt napok viharai nyomán. Ezek közül valamivel több mint 6 000-et sikerült kora délutánig felszámolni, közölte a katasztrófavédelem. Felkészült az Unitravel ügyben a kárrendezési eljárás mielőbbi elindítására a Colonnade biztosító. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében a társaság e-mail címet hozott létre, amely kizárólag az Unitravel üggyel érintett ügyfelek részére biztosít közvetlen elérhetőséget. Új elsőfokú büntetőpert kell lefolytatni a Hablány katasztrófája ügyében a bíró elfogultsága miatt, így döntött a fővárosi ítélőtábla. Januárban a másodfokon eljáró fővárosi törvényszék hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletét, és új elsőfokú eljárásra utasított. 1 millió fát terveznek ültetni egyetlen nap alatt szeptember 24-én Dél-Afrikában a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében. A térséget hőhullámok, esőzések, árvizek és kiterjedt aszályok is sújtják. Texasban már 111 halálos áldozata van a múlt pénteki villámáradásoknak, legalább 161 embert eltűntként tartanak számon. Az újabb esőzések miatt Texas középső részén viszont változatlanul fennáll az áradások veszélye. Végül az időjárásról. Az ország legnagyobb részén felhő átvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten erősebben felhős idő várható. Több helyen, legnagyobb számban a Miskolc-Békéscsaba vonal szélesebb sávjában és a nyugati-délnyugati tájakon valószínű zápor, zivatar, több helyen megerősödik az északnyugati északi szél. A csúcshőmérséklet 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonyvölgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.funcode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ma 2025. július 10-e van, csütörtök. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet egy ismétlés követ, méghozzá a szombat reggeli beszélgetésé, és ebben Kandó Kálmán születésének 156. évfordulója apropóján a neves mérnök és konstruktőr életéről, valamint egy róla szóló könyvről is beszélget Folytán István nyugalmazott vasutassal, Kandó Kálmán tisztelőjével, életútjának kutatójával, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet.
Hát egy ősi magyar nemesi családból, édesapja Kandó Géza kereskedelmi minisztérium hivatalnok volt, az édesanyja pedig Gulácsi Irma, mind a két ágon nemesi család, az apai az egész a 12. századi nyúlik vissza, mindig ilyen király mellett, vagy pedig hát a országos ügyekbe ténykedők voltak köztük nevesebbek, kimagaslók, a Kandó János például, Mátyás király kancellárja volt, azután egy másik Kandó Kálmán a 19. században egy mellékági ős, az pedig Deáknak és Andrásinak volt a közvetlen munkatársa.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána segíthetünk. A mai műsorban két ferences szerzetes szólal meg. Előbb kiderül, hogy Böjte Csaba testvér augusztus 1-től Csíksomjon teljesít szolgálatot. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával beszélgetünk a változásokról, tervezett első teendőkről, gyermeknevelésről, háláról, unokákról és a 10. balatoni csillagösvényről is. Adásunk végén Orosz Lóránt atya, a Mátra Verebély Szent Kutik egyhely igazgatója beszél a Szent Évről, a nyári zarándoklatokról, táborokról és tervekről. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához Csaba testvérrel.
Július 14-től 22-ig balatoni csillagösvény, ez a 10. És ez igazából nagyon szép rendezvény, és ugye körbe imádkozzuk, énekeljük a marosszéki Kodály Zoltán gyermekkarral, Vera nővérékkel a Balatont. Tehát Tihanytól elkezdve Zircig, de Andacs, meg Füred, meg ott körbe több felé megállunk, és hát ugye akkor a Szentmise van, a gyerekek énekelnek.
9 órától külön műsort szórnak kisújszállási és török Szent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között Cseh Vince Aranka óvodapedagógust hallják a nyári óvodai, bölcsődei ügyeleti rendszerről, és arról, hogyan tudják ezt az időszakot megkönnyíteni a gyermekeknek. Rövid ajánlónk következik.
Az érzelmi ráhangolódás, mint ahogy elmondtam, az nagyon-nagyon fontos a kisgyerek ügyében, és hogyha elmondjuk neki, hogy vendégségbe megy, akkor, és hogy vajon ott milyen lehet, ha nem tudunk elmenni, akkor legalább információkat gyűjtsünk be az intézményről, hogy el tudjuk mondani azt, hogy milyen lesz esetleg az udvar, hát ha fönt van egy-egy fotó az interneten, a mai világban ugye ez már könnyen megkereshető, és akkor megmutatom neki, nézd milyen klassz, hú, látod itt ez a kis ház, ez sokkal klasszabb, mint a Teovidba, majd elmondod a többieknek.
9 órától Tokaj Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval, melyben a sajóládi Sarlós Boldogasszony búcsú ünnepről számolunk be elsőként, majd szólunk a Semmelweis nap kapcsán Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékhelyének kialakításáról. Végül pedig a miskolci települési értéktár új elemeit ismertetjük.
A mai nap a Wagner Viktória emlékszoba újraavatása, aminek előzménye az volt, hogy ez az emlékszoba ugyanebben a házban egy másik teremben volt, ami olyan romossá vált, és olyan fizikai állapotok uralkodtak, a fal megrepedése, a falak beázása, a penészedés, ami méltatlanná tette azt a körülményt, hogy Wagner Viktória tárgyi hagyatéka ilyen körülmények között maradjon.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek majd kerengő. E műsorban Gró János festőművész csontvári tanulmányáról, Gró Gáspár irodalomtörténésszel beszélget Sallai Éva.
Apámat annak idején azt hiszem igazából Bernát Aurélnak a meglehetősen elzárkózó érzéketlen hozzáállása bosszantotta föl, mert Bernát az akkori, most gondoljunk el egy kicsit, hogy mikori, nem volt még olyan messze Csontváry halála, hogy az emléke, személyes emléke a közvetlen legendáriumban ne legyen jelen a festői művészettörténeti közbeszédben. Tehát a bernáti gondolkodást alapvetően az a közkeletű megállapítás határozta meg, hogy Csontváry bolond volt.
10 óra 45 perckor jelentkezik majd a Lélekszava, melyben Magsó Péter atya az isteni irgalmasságról elmélkedik.
Faustina nővérnek Jézus elmondta, hogy számára a legkedvesebb ima a bűnösökért mondott ima. Ezt mondta az Úr. Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima, a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom.
A 11 órai híreket mustár magunk ismétlése követik kedről. A hétvégén országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton. A műsorban a cigány identitás és a cigány vallásosság kérdésével foglalkozunk. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-tól pedig egyházi híreket hallanak. Szóljuram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően. 12.30-tól egy műsorváltozás. Élőben jelentkezünk majd az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatról. A 13 órai híreket pedig hallgassuk együtt, zenei összeállításunk követi. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Farkas Erzsébet. 1869. július 8-án, 156 évvel ezelőtt született Pesten, Kandó Kálmán, magyar mérnök, aki a nagyfeszültségű, háromfázisú, ipari frekvenciájú váltakozó áramú vontatás első alkalmazója volt mozdonyoknál, de ő volt a fázisváltó kidolgozója, a vasútvillamosítás úttörője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja is. Nos, a mai adásban születésének évfordulója apropóján a neves mérnök és konstruktőr életéről, valamint egy róla szóló könyvről is beszélgetek Folytán István nyugalmazott vasutassal, Kandó Kálmán tisztelőjével, a neves mérnök életének kutatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Folytán István nyugalmazott vasutast, aki Kandó Kálmán életének és munkásságának kutatójává vált az évtizedek alatt. Nem véletlenül, hiszen vasutasként dolgozott több évtizeden keresztül. Gondolom akkor innen az ön személyes életében érdeklődése, innen indul érdeklődése személyes életében Kandó Kálmán munkássága iránt. Mennyire is kell visszamennünk a történelemben?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és köszönöm ezt a kedves köszöntést. Hát Kandó Kálmánért messze kell visszamenni a történelembe, éppen július 8-án született.
Így van, egészen pontosan 1869. július 8-án született Pesten.
Hiszen akkor még nem volt egyesítve a főváros. Hát egy ősi magyar nemesi családból, édesapja Kandó Géza kereskedelmi minisztérium hivatalnok volt, az édesanyja pedig Gulácsi Irma, mind a két ágon nemesi család. Az apai az egész a 12. századig nyúlik vissza, mindig ilyen király mellett, vagy pedig hát a országos ügyekbe ténykedők voltak köztük nevesebbek, kimagaslók, Kandó János például, Mátyás király kancellárja volt. Azután egy másik Kandó Kálmán a 19. században egy mellékági ős, az pedig Deáknak és Andrásinak volt a közvetlen munkatársa és összekötője. És hát tulajdonképpen innen a mi vidékünkről, Sátoraújhely közeléből, Tőketerve és Mellől származik, Mikrészről. Úgyhogy az egész család ilyen nógrádi, zempléni, ősökből felvidéki eredetű család. Ennek a családnak a kétségkívül a legkimagaslóbbik az a Kandó Kálmán, aki egyébként Egerfarmosi és Stregovai volt a prédikátumuk, az előnevük. Ott voltak birtokai, Egerfarmos megint csak ugye itt van a mi adás körzetünkben. Mint alkotó, mint zseniális konstruktőr és feltaláló, meg mint ember is, benne tényleg egyesül a két nemes emberi tulajdonság, ami egy embert úgy igazán kiemel, és tényleg csoda, hogy ilyen időtávlatából is úgy látom, mint az ő életével foglalkozó, hogy milyen tiszteletnek örvend. És hát ez azt mutatja, hogy azért a Jóisten úgy különösen kiválasztotja lehetett ő. Egész biztos az is volt.
És az ön személyes életében honnan indul a Kandó Kálmán iránti így nagy érdeklődés?
Gondolkoztam, amikor készültem erre a riportra, hogy hát bizony most már ugye legalább 60 év, de inkább régebben vissza kell nyúlnak. Még általános iskolás voltam, az pedig 1960 előtt volt, amikor fölkelt bennem ez az érdeklődés. Sokat hallottam a szüleimtől, nagyszüleimtől róla, érdekes, hogy úgy valahogy benne volt, talán nem is csak bennük, a magyarságban is az a tudat, hogy hát például nem láthatta már a mozdonyát, ami elkészült, és ez úgy megragadott engem, hogy de érdekes lehetett. Aztán ugye, amikor a Tiszai pályaudvarra jártunk ki, nagyon sokszor nagyapával, édesapámmal vonatokat nézni, hát mindig láttam a gőzmozdonyokat, gyönyörű volt, lenyűgöző alkotás, de hát úgy belül izgatott, és milyen az a mozdony, amit villamos három hajt. És hát ugye ez a mozdony meg az, amit Kandó Kálmán alkotott. Hát akkor milyen lehet, ki lehetett az a Kandó Kálmán, és hát vajon milyen lehet az a mozdony, amit ő alkotott. Hát azt nem felejtem, mert amikor először a keleti pályaudvaron megláttam a mozdonyát, az annyira belém van ivúrva, le van fényképeződve bennem, hogy a legjobb fényképezőgép nem tudna, hogy megörökíteni. És hát, ha már megindul valaki egy ilyen irányba, akkor már utána olyan, mint a régész, aki nem tudja abba hagyni a árokását, mert mindig jönnek elő az újabb kincsek. És hát aztán az évek, a tanulmányaim során egyre mélyül bennem ez, és hát amikor ugye megismertem a egyrészt a leányát, akit személyesen ismerhettem, mert meg hát a legközelebb munkatársát, aki 11 éven át mellette volt. Tehát a Kandó Ilona, ez egy Dobrovics Lajos néről van szó, és hát a Báró Mandor Béla gépészmérnök úrról, akik hát ugye a barátságukba fogadtak, sőt bizalmukba, és hát annyi mindent kaptam tőlük szavakban, és hát aztán a halálok után tárgyakban. Hát akkor már azt mondtam, hogy ez most innentől kezdve végül is egy ilyen belső lelkismereti kötelesség, hogy én ezt nem hagyhatom abban, és nem vihetem el magammal, hogy egyszer a sírban mindazt, amit összetudtam az ő életéről szedni, mert ezt közkincsé kell tenni. És hát egyáltalán már meg se tudtam állni, és mai napig sem tudok, mert mindig jönnek elő újabb értékek. Úgyhogy attól tartok, hogy engem már ez a sírig el fog kísérni, mert előre látom, hogy van még mit feldolgozni, úgyhogy mondhatom azt, hogy mostan eljutottam odáig, hogy tudom, hogy mi az, amit nem tudok Kandó Kálmánról.
Közkincsé kell tenni, és ön közkincsé is tette, hiszen Kandó mozdonyok, Kandó Kálmán élete és munkássága címmel egy szép kiadványt, egy könyvet írt. Ennek a könyvnek a második kiadását tartom a kezemben, amely 2019-ben jelent meg, de volt akkor egy első kiadás is, hiszen nagy érdeklődés kíséri a könyvet. Nos, mit is tudhatunk erről a munkáról?
A MÁV-nak a vezetése egy, hát mindig is, de egy időben, amikor hát volt egy nagyszerű kollégám már a túlvilágon van, átköltözött már Lezei Pista, Mezei István, ő felkarolta nagyon a vasút történeti irodalmat. Az ő idejében is a MÁV-nak az akkori vezetése is, hát a mostani is, de az akkori különösen nagyon támogatta ezeket, úgyhogy valamikor az 1980-as évek végén a Vasútisztő évkönyvek címmel megjelent egy ilyen valóban kezdetben szinte évenként megjelenő A4-es formátumú és egy jó kis terjedelmű folyóirat, amiben az akkor még a vasút nagy ideit megélt szakemberek visszaemlékezései közkincsé tétele. Az egy olyan irodalma a vasútnak, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy a vasút történetének egy nagyon jelentős hányadát őrzik. Azután ennek a mintájára, vagy úgy a lelkesedésére beindult a Vasútisztő a könyvek sorozata, ott meg egy-egy téma már könyvek formájában, mert ugye ott is írtam két cikket a Kandóféle próbamozdonyokról, de hát aztán a István azt mondta, hogy Pistát, de annyira elmélyültem, beleástál ebbe a dologba, írd meg a Kandó Kálmán életét, meg a munkásságát, mert ezt meg akarjuk, ki akarjuk adni az ő ebbe a sorozatba. Hát nem tudtam persze embert mondani, nem is tehettem, és akkor ott hozzákezdtem. Hát bizony, nagyon köszönöm, hogy a munkahelyem is lehetővé tette, a fűtőházban dolgoztam, és ilyen szerkesztő, számító, rajzoló munkát végeztem, szabványokkal is foglalkoztam, és ebbe az ügybe sokszor kellett bennem Pestre. Hát amikor ott végeztem a hivatalos munkámmal, akkor bizony indultam a levéltárakba. Végigjártam Kandó Kálmán életét levéltárakban, ahol ő valaha a tanulmányait végezte, és aztán a egészen a felsőfokú tanulmányaikat, ugye a műegyetemen, ahol végzett 1892-ben, minden levéltárból összeszedtem, először adatszerzéssel foglalkoztam, és mikor már össze volt szedve egy hát megfelelő megmennyiség az, akkor megkezdtem írni a könyvet. Hát ebben a feleségem nagyon sokat segített, ő gépelte az összes oldalt, ami hát jó terjedelmes volt, mindig jött velem vasárnap délutánonként, meg is köszönöm neki a bevezetőben, hogy mennyit segített. És hát nagyon sokan, hát nyilvánvaló, hát a könyvnek a lektora volt Martinovics István, ő is már a öröki valóságban van, és ő is hát a MÁV-nak a villamos energiaellátásnak volt a legfőbb szakértője, és annyira ő is bizalmában, meg a barátságában fogadott, hogy lektorként is nagyon sokat segített. Hát végül is aztán évek, de tényleg évek munkája volt, amíg 1998-ban jelent meg az első kiadás, és hát úgy éreztem, hogy úgy kedvező a fogadtatás, és aztán hát idővel jött, úgyhogy már kerestek nálam is, hogy nincsen még, hát én már szétosztottam az ajándékomat, de hallottam, hogy antikváriumban is keresik az utóbbi időkben, és hát aztán elvezette a Vasútörténeti Parkot arra, hogy miután ilyen az érdeklődés, akkor még egyszer második kiadásba kiadják. és hát aztán így akkor jött a értesítés, hogy készüljek, hogy jön a második kiadás, ami hát jó érzés volt nekem kizárólag azért, mert hogy Kandó Kálmádi állt ilyen az érdeklődés. Nekem ez esik jó az egészben, hát az, hogy csak én voltam az, aki ezt megírhatta, lett volna szerintem ettől biztos sokkal jobb képességű író, de hát ha egyszer én vagyok, én viszont meg nem vihettem el magammal, mint azt, amit összeszedtem róla. Úgyhogy hát sok munka volt, sok utánjárás volt, meg utazás Pestre. A könyv nyomdai előkészítője a Bausz Sándor úr, akinek hát külön, de külön köszönöm, mert amit a legjobb éttermeknek a szakácsai a nyers étel, a húsból, meg hát a tésztából, meg a zöldségekből tesznek, a finom ételt adott, hát teszik az asztalra, hát az ebből a könyvben a Bausz Sándor érdeme, mert ebből ő csinált könyvet, tehát az, hogy kap egy nyersanyagot, abból egy nyomdailag minden tekintetben a nyomdának készen odaadott anyagot kell készíteni, és ez meg az ő érdeme, a borítótól kezdve a képeknek az elrendezéséig, meg a rengeteg ábrajavításig. Tehát újra megköszönöm az ő segítségét, egy végtelen kedves és nagyon jó barát, a Jóisten, ez mind olyan embereket adott mellém, akik mellett élvezet volt dolgozni. És hát nagyon nagy öröm, hogy most már itt van a második kiadás, mert ez azt jelenti, hogy az embereket érdekli Kandó Kálmán.
Szívből gratulálok ehhez a könyvhöz, valóban egy szép kiadvány, higgyék el nekem a kedves hallgatók, kezemben tartom, közel 350 oldalas ez a könyv. Beszéljünk akkor Kandó Kálmárról, hiszen nem lehet róla eleget beszélni. Idén születésének évfordulója alkalmából meg is érdemli, hogy újra és újra elevenítsük fel az ő munkásságának jelentőségét. Magyar mérnök volt ő, a nagy feszültségű, háromfázisú, ipari frekvenciájú, váltakozó áramú vontatás első alkalmazója mozdonyoknál, a fázisváltó kidolgozója és a vasút villamosítás úttörője. Hát címszavakban így is össze lehet foglalni az ő munkásságát, de most legyen olyan kedves, beszéljen nekünk ön, Kandó Kálmán kutatója az ő jelentőségéről.
Két nagy fejezete volt az életének, hát tulajdonképpen három. Az egyik, hogy bevezette Magyarországon a háromfázisú aszinkromotoroknak a gyártását 1894-ben, amikor belép a GANC és társa vasöntő és gépjár szolgálatában Meghalt András hívására. És hát ez akkor egy Magyarországon egy teljesen ismeretlen új dolog volt, amit hát ő az egyéves francia tanulmányút járó Párizsból hazatérve hoz magával, de hozzátéve már a saját egyéni tehetségének és önképzésének, mert akkor minden eretotechnikus önképző volt, akkor nem volt még tantárgy sem a műegyetemen, hanem akkor hát a akkori folyóiratokban megjelenő és hónapról hónapra bővülő ismereteket kellett úgy a, nyilván a nyelvtudásukkal is, hiszen egy remek nyelvtehetség is volt, mert négy nyelven beszélt az anyanyelvén kívül. Ezeket ő már magával hozta, és kiegészítette azzal, hogy ő kidolgozta a számítási módszerét ennek a motortípusnak, és a gyárba való belépése után néhány hónappal már megjelenik az első aszinkron motor kísérleti, majd 1895. májusától már a sorozat példány. Úgyhogy már 1896-ban a milánumi kiállításon egész sorozat F-típus jelű motor van kiállítva. A monarchia kezd elítődni ezekkel a motorokkal. Háromfázisú generátorok, transformátorok, kapcsolók gyártása, bevezetése. Ez az első nagy fejezet, amit mint egy névjegy kártyát letesz az asztalra.
Ezek voltak azok a bizonyos FF jelzésű motorsorozatok?
Igen, az FF motorok azok a századfordulót, persze most ugye a 19.-20. századfordulót értjük. 1899-ben jelennek meg ezek a motorok, hát ezek valóban óriási példányszámban, hatalmas teljesítmény, változatban készültek, telítve volt vele mindenütt szinte, hát én még a vasgyárban annak idején üzemközben nagyon sok ilyen FF motort láttam. Hát nem volt gyár, nem volt olyan malom, nem volt olyan mezőgazdasági üzem, vagy papírgyár, vagy bármi, ahol már pedig hát minden gyár igényel mechanikai energiát, ahol FF motorok ne lettek volna. Úgyhogy óriási számban készültek ezek a motorok, óriási siker volt. És hát ugye ehhez persze kapcsolódtak a generátorok, a transformátorok, mert ez mind egy egység, hát enélkül nincsen motor, hogy ne legyen energiatermelés. A századfordulóig tulajdonképpen, ha csak ezt néztük volna, már egy olyan név, akit akkor is jegyeznének, ha az azt követőek, azok nem jöttek volna. De hát miután ugye, ha föl kell a nap, akkor már utána az utcai lámpák fényét nem nagyon látjuk, így van ez az ő életében is, amikor megkezdi a vasútvillamosítási kísérleteit, hát akkor kezd az életének a célegyenesébe beállni, hogy így mondjam, és onnantól kezdve tulajdonképpen az élete végéig már ez a fő területe, mert hát egyszerűen már nem is volt ideje másra, jó lehet, hát mindenhez értett volna nyilvánvaló. 1896-ban kezdődnek ezek a kísérletek, egy kis kísérleti kocsival ott a Kőbányai út és a Hungária körút sarkán, üres telek volt még annak idején Budapesten, és hát néhány hónap elteltével úgy szólván már 1898-ban egy eviáni szállodai kisvasutat a Genfitó partján villamosítanak ezzel a rendszerrel. Azután három bányavasutat, a három közül az egyik perecesen is volt kandó, azért mondom, hogy szinte nincs hely, ahol ne jutott volna el. És hát aztán a nagy, az óriási nagy fejezet, ugye a Valtellina vasút villamosítása a századfordulón, ami viszont már olyan, hogy valóban technika történeti jegyzet, nagy alkotás, mert hát ez már olyan, amit viszont a világ nagy villamossági járai, főképp európaiakról van szó, nem vállaltak, mert nem volt meg az ahhoz szükséges alapapparátus, elsősorban a nagy feszültségnek az alkalmazása, és az ebbe Kandó volt az egyedül, aki mert lépni, és aki vállalta magára ezt a felelősséget. Hoztam magammal egy kis idézett segítséget azoktól, akik viszont ennek az írő tanúi voltak, mert az ő szavuk sokkal jobban elmondja. Az egyik ilyen, aki nagyon sokat írt róla, amikor meghalt egy gyönyörű nekrológot több oldalast. Egyetlen ilyen ormi indikós példánya az Országos Műszaki Múzeumban található, egy Takács Ede nevű ganziári tisztviselő fordította olaszról magyarra. Lello Ponte Corvónak hívták ezt a mérnököt, és ő azt írja róla a visszaemlékezéseiben, pontosan erről az időről, hogy az első perctől fogva, amikor Kandó abban a megtiszteltetésben részesített, hogy felszólított, lépjek munkatársai közé, mélységesen meghatottak jellemének kivételes vonásai. Ezek között is a legfőbb, a határtalan bátorság, amely teljes tudozában volt annak, hogy a legsúlyosabb felelősséget vállalja magára. Na most, hát ez azért azt jelentette, hogy itt bizony egy több millió aranykoronás, hát az egy óriási érték volt, 106 kilométer hosszú vasútvonalnak a teljesen addig kipróbálatlan rendszerbe való villamosítását vállalta el, semmi nem volt kipróbálva. Kizárólag az elméleti felkészültség alapján, a számításai, tehát a tudása alapján mert igent mondani, és hagyd mutassak itt rá arra, hogy nehogy kimaradjon a műsorból, hogy csodálatra méltó mérnöki lelkismeretességgel dolgozta végig az életét. Nagyon sok számítása elveszett, a háborúban a front alatt nagyon sok elveszett belőlük, nagy harcok voltak, ugye, ahol most a millenáris van a lőház utcában, ott volt a gyár, de valami csodálatra méltó precizitással dolgozott ki, az a néhány füzet, ami megmaradt, hát az elárulja, hogy a többi is milyen lehetett, és kizárólag ezzel az elméleti tudásával, és persze hát a konstruktőri képességével vállalta. Voltak munkatársai, anélkül nem ment volna, de az ő bátorsága, lelkesedése nélkül viszont egyáltalán meg sem mozdult volna semmi. Úgyhogy amikor 1902. szeptember 4-én ünnepésen átadták a vonalat, és október 15-én megindult a forgalom, de úgy, hogy utána a következő hónapokban egyetlen ilyen kis konstrukciós javítástól eltekintve tökéletesen működött minden, hát azért ehhez azt kell mondanunk, hogy bizony, ez ilyet a technika történetében kevesek mondhatnak magukénak.
Ez a zsenialitás.
Hát ez maga az, ugye ez már az Isten adta tehetséggel, azt lehet mondani, tehát ilyet csak egy kiválasztott képes megtenni, és a lelkismeretességéről megint a Ponte Corvó mondja el, hogy ha a mérnöki lelkismeretesség az annyira végigvitte az életét, hogy tényleg szinte ez töltötte ki azt a, hát 1894-ben kezdi a pályafutása, és 1931-ben befejezi, mert véget ér az élete. A megoldandó problémával szemben addig nem volt nyugalma, amíg a tökéletes megoldás agyában alakot nem öltött. Így mondja Ponte Corvó. Ez a tögerekvése a tökéletességre némelyikor már csak nem a túlzásig ment, mert ő oly gyakorlati nehézségeket is előre látott, amelyek szerkezeteinek az emberek által való használata közben felmerülhetnek. A kötelesség érzet és a konstruktőri lelkismeretesség így formán nála a legmagasabb szintre hágott, de természetesen hallatlan lelki és szellemi kínok árán. Azt hiszem nagyon szép gondolatok, aki látta őt attól, aki minden nap mellette volt, és egy olasz, aki hát tulajdonképpen eljött ide, hogy mellé szegődjön, ha szabad így mondanom, és végig kísérte, nem mint munkatárs, mert később már ugye szétváltak az újság, de hát mindig látogatták egymást. És ez az ember látja így, hogy a lelkiismeretes ide a konstrukcióin lehet látni ezt, hogy mennyire a alapossággal precizitás kísérte végig az egész életét, és mennyire az ember, akinek majd azokon dolgozni kell, mennyire előtte volt mindig.
Kandó Kálmán két mozdony típust fejlesztett ki. Milyenek is voltak ezek a kandó mozdonyok?
Hát a másik nagy fejezet, ugye az elsőről most röviden megemlékeztem, hát hogy mondjam azt, hogy az olasz rendszer, amit az olaszok így neveztek el, ott több mint 720-730 mozdony volt csak Olaszországban, ami az ő rendszere szerint készül. 1800 km vágány hosszon Észak-Olaszországnak a gerinchálózatát, azt a kandó háromfázisú rendszerével villamosították, tehát azért ez egy óriási fejezet. És hát amikor aztán a háborúba haza kényszerül, mert az olasz hadüzenet következtében ugye ott kell hagyni a Váldó Lincoln-ét, ahova hát azért kerül ki, mert az olaszok megkövetelték, hogy a mozdonyokat ott gyártsák Olaszországban, és hát ő így módon, miután ahhoz kötődött, ki kellett, hogy menjen Olaszországban, meg a Ganzián meg befejezte a háromfázisú mozdonyok gyártását, és a családjával együtt leköltöztek 1907-ben, de hát azután 1915 tavaszán viszont a hadüzenet miatt vissza kell, hogy jöjjön Magyarországra, és akkor hát persze újra sorozzák, hadköteles, és hát először várépítési parancsnoksághoz kerül, majd akkor a vegyérkari főnökségbe vezindik Bécsbe, és ott a vasutak szénellátásának a referensi állását bízák le, és ott látja azt, hogy a szén megtakarítás akkor lehet a legideálisabb, hogyha elsősorban hát villamosítani kell, mert a erőművek nagyon rossz minőségű szenet is elégetnek, a mozdonyok a legjobbak. És már egyre nagyobb volt a szénhiány, mert a háború már a harmadik évében járt, hát 1914, hát ugye évszám szerint már akkor a harmadik éve volt, és hát a széntakarékosság, a szénkihasználtság akkor lehet a legjobb, hogyha a nem elég, hogy csak villamosítjuk a vasutat, hanem hogyha az a rendszer, amivel villamosítjuk, az ugyanazt a frekvenciájú áramot használja, mint amit az ipar, a mezőgazdaság, a háztartások, hát az akkor 42 Hz váltakozó áram volt, később 50-re emelték, de ez már egy lényegtelen különbség. A lényeg, hogy ugyanolyan frekvenciával dolgozó és tápból élő, hogy is mondjam, legyen a vasúti energiállátás. És akkor alkotja meg a második nagy alkotását, a fázisváltós rendszert, ami ennek a megvalósítására hivatott. Itt már még további azzal is, hogy ez a gép, ami hát az életének a főműve, lehetővé teszi, hogy most már a táplálás egy fázisú, tehát egyetlen felső vezetékről történjen, a három fázisú rendszernél még kettős felső vezetékkel. Ahhoz tudom hasonlítani, a kedves hallgatók úgy tudják elképzelni, mint a trollibuszt. Képzelnék most maguk elé, hogy annak is két vezetéke van fönt, a városi villamosnak egy. Na hát ezzel a rendszerrel már a fázisváltó lehetővé teszi azt, hogy most már csak egyetlen vezetékkel, a felső vezeték feszültségét is felemeli 15, aztán 16 kV-ra, ahogyan már a külföldi rendszereknél némely helyen ez általánosan bevet volt, és a hajtómotor pedig megmarad az üzembiztos aszinkron motor, amire az egész olasz rendszer épült. Tehát ez a két előny egyesül ebben a nagyon zseniális gépben, ami hát ugye 1916. december 1-én lett, mint szabadalom bejelentve. Megemlékeztünk róla, amikor volt 100 éves a fázisváltó, mert ez egy vasúttörténeti jelentőségű alkotás is, hiszen egy fejezetnyitó. És aztán hát az életének a hátra levő, ugye 1916-tól még 15 év van az életéből hátra, hát ennek a rendszernek a kidolgozására fordítja. Persze közben Magyarország ugye borzasztó megpróbáltatásokon megy keresztül, a vesztett világháború, a kommunista diktatúra, azután a román megszállás, és hát a legnagyobb tragédiánk a Trianon, és ebben a trianoni Magyarországban jön létre ez a rendszer. És ez egy külön, mondhatom úgy, hogy egy külön a Jóistennek egy jelen, mert én szerintem az 1920-as évek Magyarországának, de nem mondhat mást bármelyik technika történész sem, a legnagyobb műszaki alkotása az a Kandor fázisváltós rendszer kidolgozása volt, és ezt egy szegény ország tette meg. Hát ez még egy külön jele annak, hogy egy olyan ország, mint Magyarország, szóval Mária országa, ugye hát a Szent István rádióban ezt külön is hangsúlyozzuk ki, az nem veszhet el, megcsonkíthattak bennünket, de el nem tiporhattak és föl nem számolhattak, pedig hát minden cél az volt Trianonban, hogy bizony az ország lehetőleg köszönjön le Európától, és hát látjuk, hogy nem. És hát ez ennek az egyik jele Kandor Kálmán akkori munkássága volt, aki persze a hazájához haláláig hű marad, nem is gondolok távozásra innen. Az már más kérdés, hogy sokszor jár kint, és hát az olaszoknak továbbra is dolgozik, konstruál, francia mozdonynak a gépszerkezeti részét is megalkotja, de hát a vezér fonal az a fázisváltós rendszernek a kidolgozása.
Sikerült tehát megreformálni a Kandor Kálmánnak a magyar vasút ipart, és elmondhatjuk, hogy ezek a Kandor mozdonyok, ezek az újítások, ezek mind a mai napig élnek. Tehát egy olyan alapot tett le ő, amire a mai modern technika is tulajdonképpen ráépül.
Igen, a mozdonyai már nem. Tehát azok már múzeumi tárgyak, a Vasút Történeti Parkban Budapesten lehet látni a két utolsó mozdonyát, a V40-V60 sorozatú mozdonyokat, hát ezek már nem járnak, ezek a mozdonyok. A fázisváltó rendszert is felváltották már a mostani, először a Szilézi megyét lányos, most pedig már ugye hát a tilisztoros, a inverteres mozdonyok meg motorkocsik, de az alapelv az, hogy az országos hálózat táplálja, és ugyanazt a frekvenciát használják, hát az most már nem csak magyar, hanem most már világviszonylatban egyedül. Szóba jöhető dolog, mert nem villamos jönnek máshol, máshol csak ebben a rendszerben. Úgyhogy hát amit lerakott, tehát az alapelv, az általánossá vált. Hát a legzseniálisabb technikai alkotás felett is eljár az idő. Hát ez olyanoknak, mint mondjuk én vagyok, persze, hogy fáj meg, hát akik szeretik a régi alkotásokat, mert nagyon zseniális mozdony volt ám a kantómozdony. Rendkívül egyszerű, szóval annyi szellemesség, annyi egyszerűség és annyi nemes, kitűnő gondolat van benne, de a munkájának az értékéből nyilván ez semmit nem volna.
És élete vége felé közeledve meg tudta még élni ezeknek az újításoknak a sikereit? Valami megadatott neki? Megtapasztalhatta, hogy működik mindaz a valóságban is, a gyakorlatban is, amit ő kitalált.
A fázisváltós rendszernek a gyakorlati sikerét az átalakított próbamozdonnyal 1928. augusztus 3-án helyezték üzembe. A Budapest nyugati pályával Dunakeszi alak között 15 km hosszú szakasz volt, ez 15,2, hogy pontos legyen, mert hát szegény volt az ország, ennyire jutott. És a próbamozdonynak az átépítése is nagyon nehezen ment, mert szegény volt a Ganciási vállalat, aztán végül is hát egy kitűnő minisztere, a Bethlen István grófnak, aki hát ugye tudjuk, hogy a kormányzó Horthy Miklós kitűnően választotta meg a miniszterelnökeit, köztük hát Bethlen Istvánt kiemelkedő helyen kell említenem, és hát ő meg kitűnően a minisztereit. Na így került 1926-ban Hermann Miksa a műegyetemről, a gépelemek tanszékről a kereskedelmi miniszteri székbe, és ő hát elrendelte, hogy igen, ezt meg kell építeni, ezt az átépített próbamozdonyt. És 1928-tól ez már bizonyította azt, hogy igen, ez teljesen teljesíti a vasúti kontratás minden követelményét. Tehát megérte ezt. De az utolsó mozdonyainak, ennek a kettőnek, amit most mondom, még a vasúttörténeti park most már az idők végezetéig őriz, annak már sajnos nem érte meg az üzembehelyezését, mert 1931. január 13-án 62 évet sem megért idejében, távozott az öröki valóságba. Tehát elzizékenyülök. Ő teljesítette itt a földön, amiért küldetése volt. Ez megint egy olyan gondolat, amit hadd idézek itt, hogy Ponte Corvo mivel fejezi be ezt, megint csak a ha visszagondoló Kandó életére, amelyben egy agyát Pucován kizárólag egy nagy eszme foglalta el, és annak valósággal emberfeletti eredményére nem tudok szabadulni attól a hittől, hogy ő azért volt a földön, hogy hivatást teljesítsen. Sokszor volt az az érzésem, hogy valamely magasabb panasnak engedelmeskedik. Rendkívüli ember volt természetesen, és hát biztos, hogy fájt neki az a húzavonal, ami megindult. Itt már a külföldi tőke is, hiszen a hegyesalmi vonal villamosítására, mert azt határozták el 1928. november végén, arra a Magyarországnak nem lett volna megfelelő pénze, az egy óriási beruházás. Hát ahhoz már erőművet kellett építeni, ez volt a bánhidai erőmű. Meg kellett építeni egy országos dunántúli hálózatot, ez volt a dunántúli villamosítási terv. Itt a Verebi Lászlónak kimagasló, kiváló kollégája volt, és a műegyetemnek a tanára lett 1929-től. Ő neki ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Az angol kölcsöntőke volt az, aminek viszont meg nagyon jól jött, mert hát Angliában meg a győztes országokban óriási aranykészletek halmozódtak fel, de kellett a munka, mert nagy volt a munkanélküliség. Hát a magyar villamosítás ilyen módon mindkét országnak érdeke volt, na de hát ott is megindult az angol munka, mert a féltékeny tőke az ugye igyekezett ellene dolgozni, hogy ne legyen ebből semmi, és bizony, amire ezek a tárgyalások elhúzódtak, addigra éppen a tárgyalások befejezése előtt, mikor jelentkezett már az a cég, amelyik vállalta a mozdonyok egy részének 50%-át kellett gyártaniuk, az volt a feltétel, hogy legyen munkája az angol munkásnak is. Hát mire ez megállapodás, mi visszajött néhány nappal, azon ez meghalt. De a Jóistennek ez volt a terve, hogy őt akkor szólítja el ebből a világból, amikor a számára kiadott feladatokat teljesítette.
Kortársai egészen biztos vagyok, hogy értékelték. Erre kitűnő bizonyítékok az ön által elmondott és felolvasott idézetek. Na de az utókor tiszteli-e őt, tudja-e az ő jelentőségét? Ugye azt olvasom vele kapcsolatosan, hogy Kandó Kálmán sokoldalú, fölényes elméleti tudású gépészmérnök, kitűnő elektrotechnikus és nagy képzelő erejű konstruktőr volt, a villamos vasúti vontatás történetének váltakozó áramú fejezete elválaszthatatlan Kandó emlékétől és munkásságától. Természetesen az ön könyve ebben segít, hogy az utókor tisztelje, valamint Miskolcon beszélgetünk. Miskolcon a Tiszai pályaudvaron van egy őt ábrázoló szobor, sőt, működik egy szakközépiskola, amely a nevét viseli. Na de mindemellett, hogyan és miként tiszteli őt az utókor?
Hát én azt hiszem, hogy amikor vannak ilyen megemlékezések, akkor azért azok, akik eljönnek, meg akik érdeklődnek, meg nem akarom mondani úgy, hogy a könyvnek a keresettsége is azért azt bizonyítja, hát ez nyilván Kondró Kálmánnak szól egyértelműen, hogy azért tisztelik. Hát nyilvánvaló az utókorban annyi a tisztelet, amennyi hát egyáltalán megvan, mint érdeklődés, mert hát azt lehet tisztelni, akinek az emléke él, de lehet, ha a Miskolcról már szó kerül, hát azért gondoljuk meg, hogy egy nagyon érdekes, hogy ennek a városnak van egy autóbuszjárata, a 21-es, ha jól tudom, amelyiknek a kezdő és a végállomását ugyanaz az embernév viseli, tehát ugyanaz alkot, tehát Kondró Kálmán téről indul, a Tiszai Bájtvelől, és Diógyőrbe a Kondró Kálmán utcáig megy. Hát azért egy érdekes dolog, nem? Tehát azért ebben a városban úgy él a tisztelete, hogy két ilyen nagyon szép hely, mert a Kondró Kálmán utca és Diógyőrben, hát az a Kirián lakótelepnek, vagy Kenderföldinek, aki hogy mondja, a fő utcája. És hát a 21-es járat az odáig megy, és indul a Kondró Kálmán térről. A szobra az 1967-ben a Hábel György mérnök főtanácsos úr kezdeményezésére létesült annak idején. Például ő nagyon nagy tisztelője volt Kondró Kálmának, pedig hát ő inkább az építészet vonalán dolgozott, de a Kondró munkásság az annyira benne van a műszaki világnak a érdeklődési körében, meg az egyetlen annyira tudják értékelni, hogy már akkor felvetődött az, hogy legyen Miskolcon, amikor a villamos ontotást ezt nem záhogyig megintották, legyen szobra Kondró Kálmának Miskolcon. Miskolchoz külön kötődése nincsen Kondró Kálmánnak, hát mondtam a motorokat, amik itt is vannak, meg valószínűleg tartom, hogy amikor ő a feleségét ugye megismert, a felesége rozsnyói származású volt, és hát gondolom, amikor Rozsnyóra mentek, meg minden nyarukat ott töltötték, akkor Miskolcon keresztül kellett utazzanak. Hát akkor még ugye nyilván pár évén keresztül volt a legrövidebb az összeköttetés, gondolom, hogy erre jöttek, hát és sajnos nem kérdezte meg a lányától. Nekem én csak úgy mondtam, hogy Ica néne nagyon kedves, végtelen jó lélek volt. De hát az eljegyzése is rozsnyom volt, és a feleség is ott van eltemetve, mert bizony 33 éves korában üvese elégtelenesi következtében egy nagyon boldog házasság véget ért. 1899. február 2-án kötöttek házasságot, és 1913. július 9-én hajnalban meghalt. Hát éppen július 8-a után a férjének a születésnapját még megéri, és másnap meghalt, két gyermeket hagyott. Hát régtelen jó lélek volt, és hát az volt a kívánsága, hogy mindenképpen Rozsnyó szeretne meghalni, úgyhogy onnan egy vasúti kocsin hozták, mert már nem tudott volna átszállni sem, haza Rozsnyóra meghalni, és a temetőben hát ha arra jár bárki, temetőben nézzék meg a sírját, mert egy karorai márvány síremléke van, amit a férje csináltatott neki Olaszországban. Mert hát egy olyan nagyon harmonikus házasság ment szét, hát nem tudjuk, hogy a Jóisten mit rendel, mit, de egész biztos, hogy valahogy ennek is megvan az életében, hát oda hát most már nincsen szétválás, és már örök boldogságban érhetnek. A lánya mindig mondta, hogy nehéz élete volt az édesapjának, mert sok megpróbáltatáson ment keresztül. A fiának az tragikus halála volt a másik 1922-ben, és hát aztán az a sok akna munka is, amit, mert azért irigy emberek mindig voltak, sajnos az emberi gyarlóság az ott van, és azóta is vannak nyilatkozatok, amik hát úgy nem igazán úgy értékelik az ő munkásságát, ahogy kellene, de a legnagyobbaknak is mindig voltak ellenségei. Ez csak a nagyságokat emeli még jobban ki. Úgyhogy, mint ember is egyébként egy rendkívüli ember volt, és majd ha sor kerül arra, hogy elköszönök, akkor még legyen szabad egy az emberségéről való idézettel elköszönnöm, mert néhány szót majd erről is még ejtsünk. A jelleme, az a tiszta keresztény jelleme, megemlítem itt azt, ha már Szent István Rádióban beszélek, hogy hát ő a pesti református egyháznak a presbitere volt, és az angyalföldi Frankebán utcai református templom építésének ő volt a templomépítési bizottság elnöke. Megvan a templom, most is voltam is ott, megnéztem. Ott van egy cserkész csapat is, amelyik az ő nevét viseli, és a tisztelete az él, a jegyzőkönyvekben is ott van az emléke. Úgyhogy egy olyan ember volt, aki a keresztény erkölcsiség alapján való nevelését a magyar ifjúságnak, a egészen az ipari tanulóhoz akkori tanoncok, ahogy mondták, rendkívül fontosnak tartotta, hogy legyen igazán krisztusi nevelése a magyar ifjúságnak, mert hát hitte azt, amit ugye azóta már többször elmegetnek, hogy csak a keresztény Magyarországnak van jövője. Hát ugye ezt nagyon jól tudta, és amit ő tudott, és amit az idejéből megengedett, ő mindezt meg is tett ennek érdekében.
Riportunk végéhez közeledve szerepeljen most itt egy Horácius idézet, nem véletlenül, természetesen Horáciustól idézzük, de idézzük Horváth Lajos a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány kuratóriumi elnökének ajánlásából is, amely ajánlást az ön könyvének elején olvasunk. Ez az idézet pedig úgy szól magyarul, mert most itt latinul is látom magam előtt, de én magyarul idézem a kedves hallgatóknak. Valóban ércnél maradandóbb emléket emelt magának, melyet sem pusztító zápor, sem féktelen szélvihar, sem az évek számtalan sora, sem az idő gyors futása nem tud megsemmisíteni. Nos, valóban egy szép ideillő idézet ez, és akkor beszéljünk riportunk végén Kandó Kálmán emberségéről. Mert hogy egy nagybetűs ember volt ő.
Igen, de akkor legyen szabad egy olyan, az egyik ilyen idézet, amit most már nem a Lelló Pontekor voltól idézek, hanem a másik magyar kollégájától, aki szintén a műegyetemnek a professzora volt később, ez Pössöl Imre, Selmez Bányai Számadású kiváló elektrotechnikus és a műegyetemnek a tanára volt, és 1936. október 24-én, amikor a sírkő avatása volt a fiúmejütő temetőben, akkor volt egy ilyen kétnapos kandó emlékünnepé, és akkor az ott tartott emlékbeszédet, az egyiket ő mondta, és abból ezt a következőt idézem. A legtöbb látogatója azzal a tudattal ment el tőle, még akkor is, ha a kívánságokat nem tudta teljesíteni, hogy a világ egyik legkedvesebb emberével volt dolga. Előszobája egyébként tele volt olyanokkal, akik pártfogását kérték, és ő mindig megtette mindenkiért mindazt, amit csak tehetett. A másik pedig a családi életére vonatkozó meglátás, hogy a vele való beszélgetés, ezt megint pont ekkor voltól idézem, a vele való beszélgetés mindig szerfeled kellemes és hasznos volt. Mindig volt valami új mondani valója, holott olvasása nem sok ideje volt. Hölgyekkel szemben pedig valóságos, úriembernek bizonyult, egészséges humorral fűszerezett beszélgetésével, amelyben sohasem begyűltek át nem érzett bókok, vagy üres udvariasság, amelytől egész lénye idegenkedett. Hát egy ilyen rendkívül őszinte, nagyon kedves ember volt, aki a levelekből, amiket ennek egy részét én őrzöm, látom azt, hogy mennyire rokon szerető volt. Töménytelen sokat, nem is tudom, hogy tudott annyi levelet írni az életében, ezt a Pontekovó is kiemeli, és ráadásul még hát egyszer németül, egyszer franciául, egyszer meg magyarul, meg hát angolul is, mert négy nyelven, a nyelvén kívül tökéletesen tudott. Mondta nekem a leánya, hogy át tudott váltani egyik nyelvről a másikra, ami hát egy nagyon nehéz teljesítmény, még külön a nyelvtudása mellett. De a munkatársai, a Mandorf Béla, aki hát nekem atyai jó barátom volt, a könyvemet az ő emlékének ajánlom egyébként, mondta, hogy amikor ő jelentkezett nála 1920-ban, valamikor május elején, vagy áprilisban, akkor már, mint a Ganz Danubius vezérigazgatója, megkopog az ajtaján, hát mindenki szorong ilyenkor egy kicsit, és mikor belép, akkor hát a Kandó feláll az íróasztalától, és elég esélyet mosolyogva, és úgy fogadja. Na most ez olyan mély hatással volt rá, itt idézem egyébként, a könyvben benne van az ő visszaemlékezése, hogy hát abban a pillanatban eloszlott minden szorongása, minden olyan belső szorongó érzése, hogy fog ő tudni megfelelni egy ilyen nagy ember mellett, és hiszen akkor már a neve világviszonylatban ismert volt. De olyan közvetlen volt, és annyira kedves, hogy valóban, ahogy a világ egyik legkedvesebb emberével volt, ugye dolga, a látogatói mentek el tőle ezzel a tudattal, ezzel az emlékkel, hogy valóban egy ilyen krisztusi jellemet sugárzó, rendkívül kedves és nagyon közvetlen ember volt. Persze benne volt a munka hevében az a állandó feszültség nyilvánvaló, ami hát neki is voltak rossz napjai, meg neki is volt a rengeteg feladat, amit meg kellett oldani, de minden mellett az a kiegyensúlyozott lelki béke az uralta az egész életét, és azt hiszem, hogy ilyen életpályát is azért tudott végigélni, így, mert ez a lelkület volt benne, mert különben 69 szabadalmat, amit bejelentett az életében, és azt a rengeteg alkotást, amit teljesített, és ott töménytelen sok számítást, ami hát sziporkázó tudásról teszett, hát egy békétlen lélek az képtelen lett volna megtenni. Valóban ez a lelki békének meg a kiválasztottságnak a jele. És hát az, hogy azért az emléke ma is így él, hát azért, hogy megemlékezünk róla, hogy én itt ülhetek most a Szent István Rádiónak ebbe a kedves kis stúdiójába, és ide eljött Kandó Kálmánnak a híre, hát ez mit bizonyít, hogy él az emléke. Most Budapesten remélem meg lesz a háznak a falán az emléktábla avatása, ahol az élete utolsó 15 évét élte, és 1935. január 13-án este 8 órakor meghalt. Ez a ház bent van a belváros szívében, a 6. kerület Rózsa utca 46-os számú házról van szó. Rendkívül leromlott állapotban van ugyan, egy igazi monarchia korabeli két emeletes bérház, és hát ott a második emelet, ez is érdekes, négy nemzedék élt együtt. Azért olyan érdekes a mai világban. Az édesanyja, aki túlélte a fiát 2 évvel. Hát ő maga, ugye, akkor már hát ugye megözvegyülten, a lánya a vejével, és a kisunokája a 1924-ben született a kis Gyurika, akit annyira szeretett. Tehát akkor ez négy generáció, négy nemzedék ért együtt abba a lakásba. Hát nagy lakás volt persze, mert az akkori időkben hát ez bevet volt, de mégis egy lakás volt, és biztos vagyok benne, hogy nem is gondoltak arra, hogy szétváljanak. Sőt, a házban még a rokonok is voltak, mert az első emeleten volt a nagybátyja, az édesanyának a testvére, aki ez minden nap lement, és ott volt egy kávé, ott volt egy teljes kávé, azt szerette, és akkor elbeszélgettek. Rendkívül családias ember volt, nagyon szerette az otthont, pedig sokszor kellett elmenni, mert rengeteg megbízatása volt, rengeteg tisztséget, állást kellett betöltenie, de a család szeretet, amiről manapság annyi szó esik, az az ő életében egy példa volt, és hát én most azt tudom mondani, hogy a mai kornak ilyen szempontból is, tehát nem csak mint műszaki alkotó, de mint ember, és tulajdonképpen mint ember igazán múlhatatlan példakép kell, hogy legyen Kandó Kálmán.
És maradjon is az. Kandó Kálmán tisztelete tehát tovább él, ezt mai beszélgetésünk és riportunk is alátámasztja, és Folytán István Kandó Mozdonyok, Kandó Kálmán élete és munkássága című könyvet második kiadásban megjelent, ám elmondhatjuk, hogy korlátozott példányszámban és csak bizonyos helyen található meg ez a kiadvány.
Igen, hát 500 példányban adták én, mennyire én tudom, és hát egyedül Budapesten a Magyar Vasúttörténeti Parknak a előterében, ott, ahol egy ilyen kis társalgó van, elárusító hely, különböző kiadványokat árusítanak, hát ott lehet kapni, tehát ez egy nagyon szűk példányszámban, nagyon korlátozottan példányszámban megjelent könyv. Hát aztán nyilvánvaló szervezés kérdés, hogy esetleg hogy lehet az érdeklődőknek ezt valahogyan postán is eljuttatni, de hát csak azért mondom, hogy ne a könyvesboltokba keressék, mert hát sajnos erre így nincs lehetőség, de hát azért hozzá lehet férni, akit esetleg ez érdekel, úgyhogy azt meg hát a szerző köszöni, hogyha valakit ez érdekel, de nem elérhetetlen.
Én pedig köszönöm szépen Folytán István nyugalmazott vasutasnak, Kandó Kálmán kutatónak a beszélgetés további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a külön a kedvességét, a meghívást, és hát én is nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, aminek én magam is mindig hallgatója vagyok, és én meg ennek a rádiónak kívánok további nagyon sok sikert, eredményt és elismerésem azért a hatalmas munkáját, amit eddig a megalapítások óta tettek, és hát külön is akkor, hogy köszöntsem kedves Erzsike, hogy olyan nagyszerű műsorai vannak, és annyit dolgozik, annyit tesz azért a rádióért, hogy Farkas Erzsébet nevétől már nem lehet elválasztani a Szent István Rádiót, hát én meg erre kérem a Jóisten áldását, hogy adjon ehhez további erőt önnek, és hát majd legközelebb találkozunk valamilyen más alkalommal, de én nekem legalábbis nagyon jó volt itt lenni. Köszönöm szépen, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztő műsorvezetője Farkas Erzsébet. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Közt kell kutas, hogy szédült vakációt mutas, de álló voltál, én meg ülő utas. 40 fokban zakatult, 40 szív felét araszolt, 40 búgó hang hozzá odaszólt. Hadd tanjon le mellém e helyét, a legékesebb, de rád dőlve mondtad az én ölemben, a legkényelmesebb, lehet van nálam szellemesebb, jóval érdekesen, de az én ölemben a legkényelmesebb. És nincs annál édesebb, aki szákinálad esélyesebb, de hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesebb. Hiába ültem súlytalan, világ űrbe képzeltem magam, attól a pillanattól elállt minden szavam. 40 lélek kirepett, 40 vágynak hűlt helye lett, 40-en akartak belőled egy szeletet.
Hiába volt minden kivál az enyémnél szélesebb, de azt mondtad nekik az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet van nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Nincs nálam szemérmesebb, szavaimnál se kélyesebb, átértékelődik, mi a leglényegesebb. Mert nincs annál édesebb, aki száll ki nálad esélyesebb, minden hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesebb. Nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Szellemesen, jóval érdekesen, de az én ölemben a legkényelmesen. Hiába van nálam szellemesebb, hiába van nálam érdekesebb, ha az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet szellemesebb, lehet érdekesebb, lehet szerelmesebb, lehet értékesebb, mert az én ölemben a legkényelmesebb.